Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük azokat is, akik a YouTube-on követik nyomon a Civil Rádió olvasókörét. Mai vendégünk ismét dr. Vörös Imre, aki a pályafutását illetőleg alkotmánybíró, egyetemi tanár. Kedves Imre, a hallgatók bizonyára megengedik, hogy tegeződjünk, hiszen már voltál a Civil Rádió vendége, ott megismerkedhettünk pályafutásod nagy részével. Ma azonban egy különleges alkalmat szeretnénk kicsit közelebbről megismerni, és ez nem más, mint a keresztény iskola testvérek iskolájának a megalapítása Magyarországon a rendszerváltás időszakában. Pontosabban melyik évben is történt ez az iskola alapítás?
Az iskola alapítás 1993-94 fordulójára esett, azonban a történet persze 1990 nyarán kezdődött. Tudnélik, az iskola testvérek mind Ausztriába emigráltak a forradalom leverése után. Tehát nem volt itt senki. És ahhoz, hogy iskolát alapítsak, ezért most így visszatekintek 1990-re, ezért Bécsben a tartományfőnök, miután a Magyarország a közép-európai tartományhoz tartozott, és Bécsben székelt a tartományfőnökség, a tartományfőnök hát ugye keresett valakit, hogy ki az, aki Magyarországon van, de szerzetes nem volt. Viszont én a titkos hitoktatást kaptam az 50-es évek elején, hittanórát tartott egy kedves iskolatestvér, aki egyébként a rendek feloszlatása miatt könyvelő volt valahol. És ő jött szombat esténként, és azt kellett mondani, hogy ő vacsorázni jön, és közben hát ugye a szüleim kimentek a konyhába, és rendes hozott egy ilyen gépelt, egyébként ilyen hát titokban legépelt és összekapcsolt tankönyvet, tehát ez egy ilyen írógép papírra leírt, lemásolt, ugye nem volt akkor még Xerox, vagy másológép, igen. Tehát legépelték, és abból hozott egy-egy példányt nekem, meg a bátyámnak, és így folyt az oktatásunk. Most ő elment a többiekkel együtt 58-ban, 1958-ban, tehát a Nagy Imréjék felakasztása után a rendtartomány Bécsben úgy döntött, hogy itt nincs mire várni, menjenek ki mind Bécsbe, és ott visszamentek a rendbe, és ott foglalkoztatták őket tanárokként tovább. Viszont ez az iskolatestér rendszeresen visszajött Magyarországra, akkor hol nálunk lakott sokszor, de hát mindig sokszor meglátogatott, és amikor nagy ritkán ugye az ember nyugatra kijutott, hát persze megálltam nála, és akkor ott aludtam. Tehát én úgy voltam nyilvántartva, mint a rendnek egy egykori tanítványa. És akkor ott aludhattam, ott éjszakázhattam, sőt 1964-ben két hónapra kaptam útlevelet, és abból 6 hetet dolgoztam segédmunkásként a lakatos műhelybe azért, hogy valami kis pénzem legyen, tehát a rend így juttatott egy kis pénzhez, és akkor utána 3 hetet autostoppoltam, megismertem Ausztriát, tehát egy ilyen élénk kapcsolat volt, és 1990-ben, ha szabad, akkor most tényleg ide visszatérek,
igen.
Egy előadásra hívtak a Bécsi Egyetemre, a Bécsi Gazdasági Egyetemre, éppen magyarországi beruházásokkal kapcsolatban. Ott addigra már egy kedves, jó professzor barátom akadt, egy jogász professzor, aki meghívott, és természetesen hát az iskolatestvéreknél laktam. És az előadásra eljött ez a szerzetes testvér, fényképeket csinált, és hát elmondta mindenkinek, hogy az ő tanítványa egyetemen ad elő a Bécsi Egyetemen, és ez persze a tartomány főnökhez is eljutott, aki aztán másnap oda küldte abba az iskolába, több iskolája van a rendnek Bécsben, abba az iskolába, ahol laktam, oda küldte egy gazdasági vezetőjét, egy másik szerzetest, hogy nézze meg, hogy ki ez a pasas, de én erről semmit nem tudtam, csak azt, hogy a testvér, hát az én hittan tanárom mondta, hogy másnap reggel menjünk le az igazgatói szobába, mise után, mert hát ott az igazgató is szeretne megismerni, meg egy testvér is jön, a tartományfőnök küldötte, és lementem, és ő vele, és hát ott beszélgettünk mindenféléről, azt hittem ilyen udvariassági beszélgetés lesz, közben a tartományfőnöknek ez a kiküldöttje, hát ez fölmérte, hogy ki ez a pasas, ugye, hát a vasfüggöny mögül, ugye nem tudták, hogy én ki vagyok, ráadásul engem megelőzően akkor volt éppen egy aktuális ügyvívőjük Magyarországon, aki egy szélhámos volt, az is az iskola testek tanítványa volt. Képzeld el, hogy éveken keresztül az egész 80-as években végig osztrák shillingbe fizetést húzott, és autót küldtek neki, és a benzinköltséget fizették, és az átadta őket, hogy ő visszaszerzi a Istenhegyi úti, ezt a budai Istenhegyi úti épületet. Hát ami, és úgy kérdezték, anélkül, hogy én tudtam volna, hogy ez a pasas létezik, hogy ez milyen reális. Én meg mondtam, hogy hát ez nem olyan egyszerű, hát itt nem lehet elajándékozgatni, mert ez diszkriminatív lenne, hogy egyik rend kap, a másik nem, hanem hát ennek törvényes alapja kell, hogy legyen az egyház ingatlanok visszaadásának, és ezzel hazajöttem. És néhány hét múlva hívást kaptam, hogy sürgősen menjek Bécsbe, mert hát áll a balhé. És a generális testvér, ugye, aki a tartományfőnök fölött az egész világon a szerzeteseknek hát a választott vezetője, és Rómában székel, hát ő felette csak a pápa van, a generális testvérnél följelentették a magyar testvérek, ausztriai magyar testvérek, akik ugye 58-ba kimentek, följelentették a rendvezetését, a tartományfőnök urat, hogy itten gyarmatosítani akarják az osztrákok Magyarországot, és hogy hát ők akarják folytatni azt, amit 50-ben vissza kaptak, és hát könyörögtek nekem, hát nagyon kértek a tartományfőnök úr, hogy magyarázzam már el, hogy milyen állapotban van a magyar oktatási rendszer, de akkor még szó sem volt arról, hogy én ügyvívő legyek, vagy bármi. És ugye kiautóztam azonnal a tartomány, a generális testvér, egy nagyon aranyos ausztrál.
Mert akkor már volt útlevél.
Akkor már lehetett jönni-menni. Igen. Ez a, amikor ment ki hűtőszekrényér az ország, emlékszel ezekre? Igen. Úgyhogy beugrottam az autóba, és kimentem, és a generális testvér elmondta, hogy hát bizony ő neki komoly aggályai vannak, hogy hát a Magyarországon a magyar testvérek, akik hát ott ülnek még mindig néhányan Bécsbe, hát idősek, meg minden, de hát ő nekik kell visszajönni, és Magyarországon magyar iskola legyen, és hát most ő szeretné tudni, hogy én ehhez mit szólok. De én meg, minthogy erről korábban nem igen beszéltünk, de azért érzékeltem, hogy itt mi a gond. Én elmondtam, hogy hát ugye a magyar oktatási rendszer romokban van, nincs nemzeti alaptanterv, semmi nincs, tankönyvek nincsenek. Hát ha valaminek értelme van, akkor nem újra alapítani egy 50-ben, hogy mondjam, feloszlatott rendi iskolát, mert eltelt 40 év, hanem egy német-magyar nyelvű, tehát egy osztrák-magyar iskolának látom értelmét. Itt a nyelvi hozzáadott érték az, ami, és hát ezt végig hallgatta a generális testőr, és nagyon meg volt lepve, hogy hát ebben tényleg van valami, és hát próbáltam mondani, azért a vasfüggöny mögött iskolát alapítani, az nem ugyanaz, mint valahol a világon, hanem itt tényleg ez a plusz, hogy egy kétnyelvű Európára nyitott, plusz még ugye az osztrák természettudományi tantervek és a többi behozatalával, hát egy korszerű iskolát kellene csinálni. Ennek látom én értelmét. Annak, hogy a nem tudom, több ezer állami iskola mellé még egyet, ami hát nem ad semmi pluszt, ráadásul a testvérek nem ismerik már Magyarországot, és szóval azt gondolják, hogy ott lehet folytatni, ahol 50-ben a rendfelosztatás, akkor abba hagyták. Hát szóval én ezt elmondtam, hogy ennek nem látom értelmét, ide nem fognak jönni a gyerekek, szóval minek jönnének hozzánk. Hogyha ez nincs valami, ami miatt, egy plusz, ami miatt. Na, hát szóval a lényeg az, hogy sikerült meggyőzni a generális testvért, és azon nyomban, tehát aznap elbocsátották a korábbi ügyvivőt, aki ott szorongott, ott az épületben, de nem engedték be, amikor beszéltem a generálissal, engem pedig hát a tartomány főnök úr félrehívott, és átnyújtott egy megbízózást, egy teljes körű felhatalmazást, egy meghatalmazást, német-magyar nyelvű meghatalmazást, névre, mindenféle adatommal, amit korábban elkértek, csak nem tudtam, hogy minek. Közjegyző által hitelesített kétnyelvű meghatalmazást, hogy a keresztény iskolatestvérek, hogy ez a bécsi székhelyű közép-európai hatáskörű illetékességű szerzetesrend magyarországi tevékenysége tekintetében teljes meghatalmazással eljárjak.
Na, hát akkor azt jelenti, hogy abban az időszakban, amikor beszélünk, ugye a rendszerváltás 1990 és 93 között, még az egész ország Nyugat-Európa felé törekedett. Nem úgy, mint ma, hogy az ország egy része kifelé akar jönni Európából.
Nem úgy, mint ma. Nem. Hazajöttem, és ugye ezzel a meghatalmazással, és ezzel a programmal, hogy Európára ablakot szeretnék nyitni, és ezt mondom mindenhol, hogy ehhez kell egy osztrák-magyar, tehát egy vegyes iskola. Azt rögtön mondták, hogy nyilván küldenék a természettudományi tárgyakra az osztrák tanárokat, akit az osztrák állam fizetne. Hát szóval ezek a részletek később alakultak ki, de hogy ez egy közös osztrák-magyar projekt lenne. És hát ettől nekem fölcsillant a szemem, mert hát gondolatot, hogy ide jönnek az osztrákok, idehozzák a jó iskolai tapasztalataikat, és tatterveiket, és minden. Hát szóval magyarul, hogy 1990 szintjén repülőrajttal csatlakozni Európához és a világhoz. Hát szóval, hogy nem itten rágódni, hogy van ez, mint van, hanem a felet, a tantestület osztrák, a másik fele magyar, arra nyilván a magyarok fizetik a fejpénzt, valójában homályos elképzelések voltak, de ehhez kellett egy épület. De a cél ez volt, ahogy mondod, igen, hogy Európához csatlakozni, de ehhez az iskola az alapkérdés, hogy a gyerekek rögtön lássák, hogy ez mit jelent, hogy ne csinálják össze magukat, hogyha találkozunk egy osztrákkal, vagy egy némettel, vagy egy svájcival. Hát én nem tudom, de emlékszel talán te is arra, hogy az ember tele volt kisebbségi érzésekkel, hogy anyugatiak, hogy azok milyen. Nem tudom, micsoda, közben kiderült, hogy ugyanolyan emberek, csak más iskolába tanultak. Tehát ez volt a kiindulása a dolognak, de ehhez kellett egy valamelyik iskola épületet visszaszerezni.
Igen, tehát lassan megteremtődtek a gazdasági alapok, kétnyelvű tanítás, és akkor ennek az ügyvivője te lettél ennek az iskolának. Mikor kezdődött meg az oktatás? Honnét voltak a gyerekek?
De az oktatás az igazából ez a következőképpen zajlott.
Igen.
6000 igényt nyújtottak be az egyházak, Először is nem volt törvény a visszaadásról. Tehát 1990-ben, ja, bocsánat, még egy kicsit vissza kell mennem.
Igen, igen.
Hát hazajöttem ezzel a meghatalmazással, és bementem a bíróságra, és mondtam, hogy én vagyok az ügyvivő, és mutattam a papírt a cégbírósága, be akartam jegyeztetni a lakásomra, mert jobbat nem, hát nem lehetett, mint kellett egy címet, egy lakcímet kellett
írni. Egy székhelyet kellett adni.
Hát nem létezett a keresztény iskolatestvérek, mint jogi személy. Úgyhogy a jogi tájékozottság, amit jól jött, tehát ez egy nagyon komoly jogi szakmunka volt éveken keresztül, hogy megalapítottam, tehát egy alapító okiratot szerkesztettem, azzal beballagtam a bíróságra, ott azt mondták, hogy már a püspöki karnak van egy ilyen nem tudom, könyvtárának mondanánk ma már a cégbíróságon, de a püspöki karon, magyar püspöki karon keresztül jegyeztessen be ezt a szerzetes rendet is, mert hát a többiek is ott kezdenek ott már jönni befelé, úgyhogy nem külön, hanem a magyar püspöki kar alkönyvtárában. Na, elmentem a magyar püspöki karba, megint lobogtatta, hát most képzeld el, az utcáról becsengett egy úr, és lobogtat egy papírt, hogy ő a keresztény iskolatestvérek, és hát a portás mondja, hogy mit akar, és szóval elfogadták, hogy én vagyok a keresztény iskolatestvérek, kérdezték, hogy hol vannak a szerzetesek, mondtam, hogy Bécsben, de én vagyok a meghatalmazott. És akkor ez így lassan átment a köztudatba, akkor jött a következő, hogy hát visszaigényelni az épületet. Egy épületet jelölt meg a tartományfőnök, ez ma itt a déli pályaudvar fölött van az Istenhegyút 32-ben, egy nagyon szép, óriási iskolaépület, és két gazdasági, nem is gazdasági, szóval két lakóépület volt hozzá az igazgatóknak, meg a gond noknak, tehát egy nagyon szépen...
Szolgálati lakások.
Szolgálati lakásokkal együtt, igen. Na most ezt igényeltem vissza, ki kellett tölteni egy kérdőívet, ezt beadtam aztán a püspöki karnak. Most azt szeretném itt elmondani az iskola testvérekről, mert ezt kevesen tudják, hogy legalábbis a mi szerzetes rendünk, de azt hiszem egyik sem tartozik a püspöki karhoz, tehát nem, pláne nem az alárendeltségében. Mi a közvetlenül a pápa engedélyével működünk, és a pápa a generális fölötti főnök. Tehát, hogyha most ezt a láncolatot elképzeled, az én főnököm volt közvetlen a tartományfőnök, de volt, hogy Rómába ki kellett mennem a generális testvérhez, és akkor ott laktam náluk, és ővele volt megbeszélésem. A generális, tehát nekem a második főnököm a pápa volt, a római katolikus pápa.
Ehhez utólag is gratulálunk.
Köszönöm szépen. Na, és így beadtam aztán az igénylést, mondom a püspöki karon keresztül, de a püspöki kar itt ilyen technikai lebonyolító volt, tehát nem alárendeltségben. Ilyenkor az iskolák, hogyha valahol iskolát alapítunk, akkor az igazgató elblattyog egy plébániára a közelbe, és kér egy papot, aki a katolikus hittan tanítja. De semmiféle, hogy mondjam, beleszólás a püspöki karnak nincs abba, hogy mi mit csinálunk, sőt az első igazgatónk bizony fél év után lecserélte a papot, mert nem volt megelégedve azzal, hogy osztrák mérce szerint hogy beszél a gyerekekkel. Úgyhogy nagyon, mindjárt elérek akkor odáig is. Na most itt volt akkor az épületre rátérhetnék?
Igen, igen.
Hát ugye ez az egész, az iskola alapítás még nagyon messze van, mert ott álltam a bejegyzett szerzetes renddel, tehát mi már léteztünk, mint jogi személy, és a püspöki karnál beadtam az igényt erre az épületre, de kiderült, hogy 6000 igényt adtak be az egyházak, és még nincsen törvény a visszaadásról. Amellett, hogy még rosszabb legyen a helyzet, természetesen az államosítás után ide egy kollégium költözött be, egy egyetemnek a kollégiuma. Tehát a szolgálati lakásokat pedig lakásokká alakították, és az akkori tanács, a kerületi tanács kapta meg kezelésbe. Tehát ezek lakottak voltak, úgyhogy ott álltam, megnéztem, és be sem mehettem, mert hát hogy mehette volna. Tehát ebben a helyzetben nem volt még törvény sem a visszaadásról, úgyhogy én a tartományfőnöknek azt tudtam mondani, hogy az igénybe van adva, 6000 igény van, a 6000 igény azt jelenti, hogy a bent lakókat minden egyes esetben ugye valahol el kell helyezni, és ez költségvetési kérdés. Hát ez iszonyú pénz, iszonyú küzdelmet jelent, hogy milyen sorrendet állítanak föl, és hát nyilván nem egyszerre lehet visszaadni. Úgyhogy így indult el a követ 91-es év, amikor 91 nyarán meghozták a törvényt az egyházi ingatlanok visszaadásáról. És ennek keretében egy sorrendet állított be, az igénylésekből egy sorrendet állítottak föl, és az első évben, 92-ben nem kerültünk be a listára, 93-ban a shortlistnek mondanám, erre a szűkített listára, akiket abban az évben visszaadnak, de 93-ban már bekerültünk. Most itt a probléma abból állt, hogy hát akkori áron kb. 500 millió forintot kellett volna biztosítani a kiköltözésekre, hát a lakókat elhelyezni a szolgálati lakásokba, a kollégiumot pedig, hát ugye a kollégiumnak helyet találni valahol máshol. Úgyhogy
és ezt mind... az 500 millió forintot a szerzetesnek kellett volna, hogy átadja a magyar államnak? Vagy hogy...
Nem. Hát a szerzetesrendnek egy vasa se volt, már a magyar, ugye a magyar szerzetesrendnek, mert mi magyar jogi személyként kértük vissza. Úgy értem, a vasasa volt, hogy kaptam 3 millió forint ilyen induló költséget, hogy egyáltalán a posta, hát akkor posta költség, ilyen illeték, olyan illeték, tehát egyszerűen kiadásaim voltak, és ezt a magyar állam ilyen induló segélyként a szerzetesrendnek vagy átutalta, de igazából hát a rendnek nem volt pénze. Most azt meg nem lehet, tehát azt nem lehetett elvárni a magyar államnak, hogy az osztrák központ adja oda a pénzt, mert ez nem az osztrák, hogy mondjam, jogi személy kérte vissza, ezt a magyar jogi személy kérte vissza. Tehát a magyar jogi személynek kellett volna valahogy átutalni. De ez szóba se került, mert minden a föld alól bújtak elő ezek a szerzetesek. Például a premontreiek hozzám jöttek, és jelentkezett az alkotmánybíróságon egy úr, és mondta, hogy a püspöki karban hallotta, hogy én tudom, hogy kell ezeket a dolgokat csinálni. Ő egy egyszerű fizika tanár, és hogy mi most milyen, mi, hogy mi, és mondom, hát pecsétje van, bankszámlája van, hát úgy nézett szegényre, mert erre lement vele az OTP-be, elmentem egy bélyegzőkészítőhöz, elkísértem őt, és mindjárt pénzt is kért, mert nem volt pénze se. Hát szóval iszonyú idők voltak, ez 91. És aztán adtunk is nekik kölcsön már Bécsből. A központ például a premontreieknek nem tudom hány évre adott kölcsön, hogy jobban, hogy el tudjanak valamennyire indulni. Tehát ez nem a kérdésedre azt a válaszol, hogy ez a koncepció eleve azért az volt, hogy a magyar állam annak a költségvetésből, nem tudom, elkülönítve ennyi pénze van 92-re a visszaadásra, és kik férnek ebbe bele, na itt jön ez a sorrendi dolog, és hát itt bizony nagy szerepe volt annak, hogy részben annak, hogy én alkotmánybíró lettem, ugyanabban a 90 júliusában, ugyanabban az évben, amikor ügyvivő, és hát ebben a pozícióban a miniszterekkel, az államtitkárral, a Pálos államtitkárral, Válasz Miklós nevére talán emlékszel, aki Igen. Egyházi ügyekkel foglalkozott. Hát ő náluk, hogyha én telefonon bejelentkeztem, akkor kapcsoltak a minisztert vagy az államtitkárt, más rendek esetében ez nem volt azért ilyen egyszerű. Tehát én eléggé, hogy mondjam, eléggé be tudtam vinni a miniszteriális köztudatba azt, hogy itt egy óriási projekt indul, két nyelvű iskola, osztrák pénzügyi részvétellel is, tehát hogy a tanárokat ők fizetnék, hozzájárulnának a renováláshoz, és a többi. Tehát, hogy ez nem... Tudod, nagyon sok volt annak idő, hogy visszaadtak épületeket, aztán nem tudtak vele mit kezdeni a rendek, mert nem volt pénzük rá, de itt viszont az volt a háttérben, hogy azért nyilván nem az egészet, de besegít a természetesen az induláshoz, segít a központ, a bécsi. Szóval így aztán körbe kellett járnom a püspöki kart, a püspököket, mert hát ők rajtuk is múlt az egyfelől az államon, másfelől a püspöki karon, hogy kit javasolnak. És akkor szembe kerültem, hát úgy mondjam, nem szembe, hanem hát ilyen konkurensként, mondjuk az esztergomi érsekkel, aki kérte az esztergomi papneveldét, és hát a szegény Pálos Miklós, akivel nagyon jó barátságba kerültünk, hát főtt a feje, hogy most akkor a mi iskolánkat támogassa, ami egy nagyon életképes és hát nemzetközi jelentőségű, megalapozott, anyagilag és minden tekintetben megalapozott projekt, vagy pedig az esztergomi érsek, akinek nincs egy vasa se, és van nem tudom 150 épületre igénye, vagy még többre. No, hát szóval ez a dolog egy vegyes bizottságban dőlt el, és ott dőlt el az, hogy melyik épületre mennyi pénzt tudnak adni. És ebben a vegyes bizottságban aztán végig könyörögtem a püspököket, tehát leutaztam Szegedtől Győrig, körbejártam a püspököt, mindenkinek elmondtam, hogy ez mi ez a projekt.
Hát ez egy egyházak közötti egyeztetés volt, vagy egy parlamenti bizottság?
Nem, ez egy vegyes bizottság volt, nagyon jó a kérdésed. A kormány és a püspöki karok közötti vegyes bizottság, pontosabban minden egyházzal a Pálos Miklós féle csapat és az adott egyház, így külön-külön az egyházakkal tárgyaltak, de a mi bizottságunk, vagy albizottságunk az a katolikus egyház kormány vegyes bizottság volt. És akkor ott mentek végig a sorrenden, hogy akkor föl kell állítani a sorrendet, hogy ki kerül be. És akkor hát itt ennek a küzdelemnek az eredménye volt az, hogy 93-ban aztán be is kerültünk, ami annyit jelentett, hogy a rendelkezés álló pénzből elkülönítettek annyit, és hát ott ültem a bizottsági ülésen, és hát a püspököknek föl kellett emelni a kezüket, hogy megszavazzák, igennel szavaznak, hogy mi is bekerüljünk, talán nem mondok sokat, de talán nem tudom, 40-50 épületet adtak vissza abban az évben. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt, és hát így került sor arra, hogy 93-ban, amikor ez a szavazás megvolt, hát én hívtam azonnal a tartományfőnököt, nagyon boldog volt persze, és ez kormányhatározat formáját öltötte, megjelent a Magyar Közlönybe. A kormányhatározat, pontosabban a kormányhatározat a minisztert hatalmazta fel, hogy az kiadja azt az okiratot, ami szerint át lehet iratni ugye az ingatlan tulajdonjogát, a telekkönyvnek hívták akkor az ingatlan nyilvántartásba. Na most nagy szerencsém volt, hogy akkor a kultuszminiszter Mádl Ferenc volt. A Mádl Ferenc pedig a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében az első főnökön volt, amikor én oda kerültem 69-ben, úgyhogy mi nagyon jó viszonyban voltunk, jó barátságban voltunk, és ezért én másnap reggel az ülés másnapján felhívtam őt, és nagyon megkértem, hogy a halomból vegye ki a mi ránk vonatkozó tulajdonos bejegyzési hozzájárulást, és írja alá, és küldöm a sofőrömet. Tehát ez ilyen, hogy mondjam, különleges helyzete volt az iskola testvéreknek. Ennél fogva, és ez meg is történt, Mádl Ferenc Ferenc elsőnek írta alá a mi ránk vonatkozó iratot, amit aztán egy kollégám bevitt délután még az ingatlan nyilvántartásba, és át is írták. És így jutottunk el odáig, hogy egy romhalmazt kaptunk vissza, az ajtót nem lehetett zárni. Nem is akarom részletezni, hogy milyen állapotban volt. Hát 40 évig erre nem költöttek, hanem folytak ilyen belső átalakítások, hogy ide kérnek a diákok egy tusolót, akkor jó, akkor oda rakják, amitől ázott az egész épület, és rettenetes dolgok voltak, csövek eltörve, szóval csőrepedések, csatornarepedések,